Dicsértet Séka Jézus Krisztus! Mindenkit szeretettel köszöntök az új esztendőben, és ahogy meghirdettük, elkezdődött az Asztrik érsek éve. Éppen ezért a mostani első Biblia órát is az ő személyének és az akkori időknek szentelem. Hála Istennek, sokan voltak az Asztrik év megnyitásán, és utána láthatták azt a filmet, amelyik Asztrik életéről szólt. Ő a templomban ugyanabban az időben leadta a Bonum TV, és már magam is legalább kétszer láttam, hogy a kalocsai televízió is közvetítette. Ez így jó és szép, de el kell mondani azt, hogy ez a film, ez egy szemelvény, ez egy montázs. Föl akarja hívni a figyelmet Asztrik személyére, és hát ugye Koltai Gábor ismert filmrendező talán ebben be is segít, hogyha kivisszük a nagyvilágba ezt a filmet. De ez a film, ahogy láthattuk, erőteljesen a kutatásra, hogy azt hogy állapították meg, arra összpontosított, de annak is csak felére. Mert több kutató nem is volt benne, illetve sok olyan részlet nem mutatkozott meg, ami közben ezt a munkát előkészítette. Lehet, hogy talán túl sok is lett volna belőle, hogyha minden kutatót hosszasan megszólal. Arról meg kivált kép nem esett szó, hogy hát hogy jutottunk ide. Mert ha valaki ezt nézi ezt a filmet, és még jó az emlékező tehetsége, akkor hallhatta egy két évvel ezelőtt a rádióban, hogy Búzás Gergely visegrádi régész bejelentette, hogy megtalálták Asztriknak a relikviáit és a sírját. Hát ez nem egészen így volt, hanem úgy, hogy elkezdtük a nagy építkezést, arra is mindenki emlékezik, és akkor abban a fázisban értünk, hogy ha valamit kell kezdeni itt a templom alsó szintjével is, illetve ott volt bennünk a nagy kérdőjel, ami a sírra eredetileg is rá volt írva, vagy ismeretlen érseknek a síre, és talán Győri Saul. Hát ez nem hagyott nyugtot nekünk, hogy így van-e, és hát köszönet és hála a mérnöknőnek, mert ő indított el, hogy hát akkor kezdjük el, és akkor menjünk el minden kutató állomásra, szerezzük össze azokat az embereket, akik ebben hát kompetensek lehetnek, a mindenféle csontvizsgálatok, a különböző antropológusok, én ezt most nem sorolom, mert nagyon sok munkával járt, tehát nem úgy volt ez, hogy hip, megtalálta valaki, és akkor állt a kamera, hanem innét indult el az egész kutatás, és annak nagyon sok fázisa volt, nagyon sok. Amikor jöttek, és akkor ezeket irányítani kellett, most ez legyen, az legyen a kutatás folyamán, és hát ebben a Vörös Márta mérnöknek oroszlán része van. Tehát ennyit el kell mondani a film elé, ami nem tűnt ki belőle. De most én nem is erre akarnék csupán ráállni, hanem egyáltalán azt a kort szeretném megjeleníteni, ami azért abból a filmből nem eléggé világos. Ugyanis ez egy nagyon nagy területe a Szent István kori történelemnek, amellyel nagyon sokan foglalkoztak már. Hogy más ne mondjak, ez a ház egykori lakója, Katona István volt az, aki elkezdte a kutatást, mert őt amikor föloszlatták rendjével együtt a jezsuitaságból, akkor idejött, és hálából a híres történetíró, aki már addig 44 latin nyelvű kötetben megírta Magyarország történetét, hálából megírta a kalocsai érsekség történetét egészen az ő koráig. És ő volt az első oknyomozó történetíró, aki beült a levéltárba, elővette az egykori írásokat, és elkezdte az Asztrix személyével való foglalatoskodást. Tehát ő volt az alapvető ebben a kutatásban, azon túl, hogy korábban éppen majd erre utalni fogok, hogy erről már szó volt a magyar történelemben. Aztán jött egy Fejér György nevű, szintén egyházi ember, de az világi pap volt, ő nagyon nagy történetírója a magyarságnak, Pesten utcavaróla elnevezve, és miután ő később élt egy kicsivel, mint Katona István, tehát ő ugye 1766 tájékán született, és 1851-ben halt meg, ő már Magyar Tudományos Akadémia tagja is volt. Ő is foglalkozott vele. Én nem sorolom fel itt a történetíró garmadáját, csak akikre úgy még az átlag ember is tud valamit mondani. Egy Hóman Bálint, Györfi György foglalkozott vele. Aztán ugye a kalocsi érsekek közül Városi Gyula is foglalkozott Asztrix személyével, vagy Udvardi József érsek úr megírta 1526-ig a kalocsai érsekek történetét. De nem hagyta nyugton a világi történetírókat sem, nem olyan rég halt meg, tizvalahány éve Kristó Gyula. Aztán ugye Kosta László fiatalon meghalt, nagy könyvet írt róla, Mag Ferenc a Szegedi Egyetemnek a professzora, és mondhatni azt, hogy még majdnem meg se száradt a nyomdafesték ezen a könyvön, a Torockai Gáboré, aki az ismeretlen Árpád korral foglalkozik, nevezetesen például a kalocsai érseksége, két nappal ezelőtt kaptam meg. És mi itt a fő kérdés ebben a kutatásban? Először is fő kérdés az, hogy mikor létesült a kalocsai érsekség? Mert mi 2002-ben ünnepeltük, és helyesen, de van, aki 2009-re teszi, van olyan írás is, hogy 2009-ben létesítették. De mi 2002-re datáltuk, mert amikor már visszajött Asztrix, akkor már ez már megalakult, mint egy házmegye. Ki volt ez az Asztrix? Mit lehet róla tudni? Mert egyik helyen, hát Asztrixnak van mondva, a másik helyen Anasztáznak mondva, és aztán utána még az is, hogy hogy alakult ki ez az érseki tartomány? Mert nagyon, nagyon furcsa volt már abban a korban is, hogy egy érsekségnek rögtön van két székhelye, vagy nem sokkal utána van két székhelye, két káptalanja. Hogy van ez? Miért kellett ez? Kik voltak azok az ismeretlen emberek, az ismeretlen magyarok, amit mi fekete magyaroknak mondunk, mert az ország északi részében voltak a fehér magyarok, itt voltak a fekete magyarok. Abba a bázsba, hogy lehetett érsekséget létesíteni, amikor azt mondja Györfi György, hogy valószínűleg onnét, valahonnét a Száva mentéről oda ment egy ortodox püspökség, annak a helyébe, vagy talán kiszorítására is oda ment. De van olyan elmélet, hogy angol lovagok jöttek ide arra a részre, és ők telepedtek meg. Akkor voltak, akik azt mondták, hogy hát azért kellett ott egy másik érsekség, mert ott voltak azok a eretnekségek, a bogumilok, meg ilyen mindenféle babonás vallások, amelyek ott nagyon elburjánzottak a Balkánon, és oda kellett oda egy erős egyházi hatalom, és azért teszik át. Vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy nagy terület, és akkor, hát ugye Szent László oda tesz egy másikat érsekségi székhelynek, és aztán hozzácsatolja a Horvátországot. Vagy érsekség volt csak önmagában, de nem volt egy házi tartománya, mert lett aztán érseki tartománya. Én még a vicces megoldást is találtam, hogy hát abban az időben nehéz volt egy érseki udvart eltartani, amikor itt feledték az élelmet, akkor elmentek délre, azt ott tették föl. Utána visszajöttek ide. Még ilyet is hallottam. No tehát, ezek mind ilyen forró pontok, hogy hogy van. Én a sok kutatásnak a lényegét, a csontvázát hozom, mert nem akarok belemenni vaskos kötetekbe, és főként nem latin idézetekbe. Ugye az első az, aki erről tudósít, Hartwig. Hartwig az a győri püspök, aki Szent Lászlónak a kérésére megírja a múlt történetét. Akkor még nem volt olyan nagy távolság, hiszen Szent László ugye 1090-es években volt, vagy 77-től, 8-tól volt királya Magyarországnak, és megkéri Hartwigot, akinek személye felől megint kérdőjelek vannak. De azt mondják, hogy ez egy győri püspök volt, aki megírta. No, de győri püspök előtt is voltak már minták. Ott van Szent Istvánnak a kis legendája, a nagy legendája, az intermei. De hát ezeket nem tudjuk, hogy kik írták. Mai napig nem tudjuk, ismeretlenek tudjuk. De Hartwigot már tudjuk. És Hartwig biztos, hogy felhasználta ezeket, és beletette azt, amit ő tudott. Abban van szó itt valójában a mi érsekünkről, Asztrikról. És tehát ezek ilyen pontok, és az most már számunkra egyértelmű, hogy 2002 lehetett az egyházmegye megalapítása. Később lett Bács székhellyel Kalocsa megtoldva, de nem ezek a szempontok indokolták, hanem valószínűleg a királynak ez volt a döntése. Ugyanis akkoron az apostoli király kinevezhetett püspököt, kinevezhetett érseki püspöki székeket. Ez László királynak lehetett a döntése. És hogy az érseki tartomány kezdetben megvolt, az nagyon valószínű, de először inkább Erdély, vagy Parcium, vagy ott a Szerémség, ott az a rész. És amikor ide került Horvátország, a szlavóniai rész, akkor bővült ki a nagy érseki tartomány. Na hát ez a summáriuma annak, ami ez méretetlen sok kérdőjellel a történet írókat foglalkoztatja. Hát először hol hallunk mi Asztrikról? Először Szent Adalbert életéből tudjuk. Hát ki volt az a Szent Adalbert? Mert ezt emlegetjük, de valójában annyit tudunk, hogy a magyarok úgy hívják, hogy Béla, és április 23-án ünnepeljük 997 ótai vértanúságával elkezdett módon. Ki volt ő? Hát ő a cseheknek volt a megtérítője. Ő volt az ottani Szent Gellért, ő volt mindaz, aki elindította a cseheket a kereszténység útján. Méghozzá ő a fejedelmi családból származott. Szlávik nevű volt az apja. Ugye? Szláv, szlávik. A szlávik fejedelmi családból, és itt 100 anyja volt neki, valami Adailung nevű hölgyemény, és hát egy előkelő családból származó beteg és kisgyerek volt. És amikor fölgyógyult a betegségből, akkor a szülei elküldték Magdeburgba, ahol egy kiváló bencés iskola működött. Ő Wojtek volt, így hívták, hogy Wojtek. Pontosan mikor született, nem tudjuk, de valószínűleg ugyan 960 tájékán. Mert már 972-ben ott van a magdeburgi iskolában, mint bencés gyerek. És ott bérmálkozik meg, és az ő neve a bérmálkozó püspökről lett adva, az Adalbert volt. És ő fölvette a bérmáló püspöknek a nevét. Hát mi lenne, hogyha megbérmáltjaim mind Balázsok lennének, ugye? Tehát onnét vette a nevét. Ő nem Adalbert volt. De hát akkor közkívánatra, nemesi családból való, és hát legyen, miután fölszentelik, legyen ő Prágának az püspöke. Fölszentelik Passau püspökké. Először minden szép és jó, tapsolnak ott neki, de hát nincs új a nap alatt, igen sok ellenséget támadt. Sok ellenségevel elkezdték, na, beütette a család az érseki székbe a fiúkat, és ilyen családi viszályok voltak, úgyhogy ebből elege lett Adalbertnek is, azt mondta, hogy inkább elmegy Jeruzsálembe, mondhatnánk világá, elmegy először Rómába, és elmegy, bemegy ott egy sivatagba, és egy remete lesz. Na, de amikor ő elment Rómába, akkor ott egy bencés kolostorba találta magát, ahol megismerkedett a bencés eszménnyel, bár a magdeburgiak is bencések voltak, de azok még csak gyerekként tanították. Itt pedig ő bement úgy, hogy szerzetes lesz. De aztán addig, amíg azt mondták neki, hogy neked vissza kell menni, te neked újra téríteni kell ott a hofitársaidat, és itt ismerkedheted meg először a mi érsekünkkel, Asztrikkal, akinek ismét csak homályba megy vissza az előélete, mert volt, aki azt mondta, hogy francia volt, egy lengyel történés szerint meg, hogy ír. Lényeg az, hogy ezek ott vannak, és utána hát fölmennek Prágába. Ott vannak Prágába, de hát nem jó alakul a sorsuk, mert megint elkezdenek ott ellenségeskedni, és akkor hát azt mondja erre Adalbert, hogy ő akkor megint visszamegy Rómába, vagy elmegy missziósnak, de miközben ezt tette, Prága mellett, hiszen a Prága volt az érsekségnek a helye, ott egy szerzetes kolostort, egy bencés szerzetes kolostort alapított, bizonyos Brenovi szerzetes kolostort. Ott olyan emberek éltek, akikbe aztán vágyott, vagy égett a vágy, hogy elmenjenek misszionáriusnak. Erről az időről datálódik az a történet, hogy Asztrik meg Adalbert kicsit összekülönbözött egymással, úgyhogy ott hagyta Asztrik a főpapot, de aztán megbánta, visszament, bűnbánatot mutatott, úgyhogy így aztán szent volt a barátság. És hát azt mondja a egykori legenda, hogy bűnbánattartással megint újra együtt barátságosan éltek. De elege volt már Adalbertnek mindenből, eljött Magyarország felé. Mert hallotta azt, hogy itt egy nagyon jó fejedelem van, akinek már az apja is a kereszténységgel próbál találkozni, bár két Istennek is tud szolgálni, de azért politikai okokból, hogy a Géza már hívna be hittérítőket. És hát maga Szent István is később ezen volt, de amikor idejött, akkor találkozott az ifjú Szent Istvánnal, akit megbérmált. Ugye Benczúr Gyula képén úgy van ábrázolva, hogy ott lehajol félmeztelenre, belehajol egy nagy keresztelő kútba, és ott Adalbert megkereszteli. Nem ő volt a keresztelő papja, hanem egy bizonyos Radla nevű szerzetes, aki Adalberttel volt. Itt volt egy darabig Szent Adalbert, és nagyon nagy hatással volt, ami Vajkunkra, aki az István nevet vette fel a keresztségbe. De aztán visszament Rómába, egy kicsikét szerintem Adalbertben volt egy örökös elvágyódás, és akkor lengyelek felé vette az irányt, ott is hát letelepedett, kolostorba volt, de azt mondja, hogy ő elmegy a teljesen pogány litvánok megtérítésére. És mikor ő elment volna, akkor ölték meg a pogányok 997. április 23-án. Ez a dátum fix az ő életéből, de még előtte azt is el kell mondani, hogy olyan családi viszálykodás volt az ő atyafisága, meg egy rivális család között, hogy a második Boleszláv fejedelem a család tagjait kiirtotta. Tehát akkor azt mondta, ide most már végképp nem megyek, hát a család tagjaimit is kiírtják, én inkább elmegyek valamerre és hirdetem az evangéliumot. Adalbert befejezte az életét, Szent Istvánhoz a híre eljutott, ezért azt a székesegyházat, amit ő elkezdett építetni, a Szent Adalbert tiszteletére szentelték föl. Úgyhogy, ha valaki elmegy Esztergomban, bár azóta átépült már bazilika, de a Szent Adalbert tiszteletére van szentelve, és az az Adalbert Gieznóban van eltemetve, később a csehek fölvették a relikviáit, és elvitték Prágába, és most az összes cseh katolikusnak ő a fő védőszentje. Na, egy ilyen millióból jön ami Asztrikunk, aki látott egy nagyon nagy hősi példát, hogy az ő mestere, az kész volt a véltanúságra is. És akkor így indul el ő is, de ő már volt előtte Rómába, bizony Szent Elek kolostorba is, hiszen ő is bencés volt, és az ott ottani lelkiségnek volt, hogy így mondjam, a megismerője és magáévá tevője. És eljön ide Magyarországra, akkor volt egy ilyen stáció közben, hogy ő bement Pannonhalmára, a Márton hegyre, mert akkor nem Pannonhalma volt a neve, az Kazinci óta Pannonhalma, addig Szent Márton hegy, és úgy tartják a bencések, hogy apátjuk volt, lehet, hogy az első vagy második, de apátjuk volt, és ezért szentnek tartják őt, mind a mai napig lam. Onnét ment el aztán Pécsváradra, hát az itt egész közel van, itt a Zengőhegy tövébe, ott is alapított egy kolostor, méghozzá Szent Benedek tiszteletére. Mert ő egy igazi bencés volt, akiben ugyanakkor a bencés regulál helybenlakást sugalló szellemével ellentétben egy ilyen missziós vágy is volt. Ugye a monostor azért volt monostor, hogy oda bement valaki, onnét aztán hát jó, elküldték valamilyen útra vagy küldetésbe, de általában ott élték le az életüket. Ő azonban hát többször ment, és nagyon nagy híre lehetett neki, amikor a mi Szent István királyunk megkéri, hogy második szilvesztertől hozza el neki a koronát. Ezt is leírja többek között Hartwig püspök. Én azért ebből olvasnék egy-két részletet, hiszen szoktuk ezt emlegetni, de nem nagyon ismerjük eredetiben. A Hartwig féle legendában elmondja István király életét, és amikor azt mondja, hogy hát az ellenségei felett győzedelmeskedett, akkor ő egymás után hívta a hittérítőket, hogy jöjjenek, és a Szentlélek indítására így jöttek sokan, többek közt Asztrik is. Köztük jött a regula szerint élő, tehát a bencés regula szerint élő Asztrik atya tanítványaival, tehát nem is egyedül, akik közül egy Bonifász nevű Asztrik atya helyére neveztek ki apátnak. Tehát ebből azt tudom, hogy ugye Bonifász lett az utódja, mert ő már előtte is apát volt még ottan fönt a északi kolostorba, vagy a cseh kolostorba is. Mikor a boldog király igehirdetés véget Magyarország alsó részeibe küldte, nyakán egy kard megsebesítette, és bár túlélte, a vértanúság dicsőségét el nem veszítette. Tehát benne is benne volt az, hogyha kell, akkor meghal. Érkezett két másik is a lengyelek földjéről, kik elmékedésre és remete életre adták magukat, ez a András volt, ugye, és a Benedek, ők Nyitrán vannak eltemetve. Miután Asztrik apát a tövével együtt tisztelettel befogadták a Vashegy lábánál egy Szent Benedek atyáról elnevezett kolostort épített, ez Mecsek Nádasnával, ahol mindmáig virul a szerzetesi gyülekezet a regula rendjében, s mivel Szent Fejedelem adományai folytán bővelkedik a fenntartásához kellő mulandó javakban, nincs más a szüksége csak arra, hogy az övéi és mások lábát az evangélium szerint mindennapos könyörgések és könnyek között megmosogassa. Ugye egy ilyen jámbor dolog, hogy akkor egy előjáró ilyet tegyen. Kiadjuk egy részt. Ezek után tartományait 10 püspökségre osztotta, és az esztergomi egyházat a többiek fejévé és felügyelőjévé tette, és mivel az okos fejedelem ismerte az említett Asztrik vallásosságát, őt a főpapi méltóság süvegével ékesítve kánoni választással fölmagasztalta, s a kalocsai püspökség méltóságát ráruházta. Tehát amikor ő már megy Rómába, ő már nem egyszerű apát, hanem érsek, Hartwig szerint. És akkor mondja tovább az életét, hogy kellett neki a korona, és amikor elmegy Rómába, akkor már éppen a második szilveszter oda akarja adni azt a koronát, amit itt készített a Mieszko lengyel fejedelemnek. De itt jön az a látomása a pápának, amit mondanak, hogy jönni fog majd valaki. De mivel ismeri az Úr, kik az övéi, hiszen mikor az apostolok kettőt jelöltek ki az apostoli szolgálatra, Mátyást részesítette előnybe, s vele töltötte be az apostolok számát. Elhatározta, hogy sokkal inkább választottját, Istvánt ékesíti, szerencsésen e világi koronával, majd azután ugyancsak őt díszíti fel, még szerencsésebben az örökké valóval. Tehát kijelölt egy napot, hogy a koronát elkészíti, és utána oda megy Asterix hozzá, és ezt mondja neki a pápa. Tudd meg, hogy a holnapi napon a nap első órájában hozzád ismeretlen nemzet követei jönnek, ezt mondja neki valaki, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát hát melyet csináltattál fejedelmünknek, miként kérik eljuttatni, ne havozzál, mert tudd meg, hogy ez néki a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár. Ellátomás rendje szerint a következő nap megszabott órájában Asterix püspök, akkoriban keverték sokszor a püspököt meg az érseket, a pápához ért, a ráróult feladatot bölcsen ellátva, a szent fejedelem visel dolgait rendben előadva, kérte az apostoli széktől az említett kitüntetéseket. Kimutatta, hogy méltó ilyen tisztségre s méltóságra, mert Isten segítségével meghódított több nemzetet s hatalmáltal sok hitetlent az Úrhoz térített. Ezek hallatára nagyon megörült a római főpap, mindent megadott jóságosan, ahogy kérték, azon felül keresztet küldött a királynak, mint egy apostoliság jeleként így szólván. Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, a Krisztus annyi népet térített meg általa. És akkor hozzá elhozták át az apostoli áldás levelét, a koronával, a keresztel együtt. Miközben a püspökök, papság, ispánok és a nép egybehangzó magasztalásokat fennen kiáltozták, Isten kedveltjét, István királyt, az olajkenettel felkenve, a király méltóság diadémiával szerencsésen megkoronázták. És hát itt folytatja aztán az életét, utána megint visszatér Asterix életére, ám hogy, mint hogy Isten megostoroz mindenkit, akit fiává fogad, a mondott sebessén, ez Esztergom érseke volt, hogy türelmét próbára tegye a testi szemeinek világától egy időről megfosztotta, egy időre. De hogy a hitben zsenge nyáj a pásztor vezetése híján a kitűzött helyes ösvényről le ne térjen, a római főpap egyetértésével, tehát a pápa engedélyével, király többször említett Asterix kalocsai püspököt állította helyére. 3 év leforgásával Sebestyén Isten irgalmából visszakapta szeme világát, az apostoli szék tanácsára visszakerült hivatalába. Asterix pedig érseki palástal tért meg saját egyházához, Kalocsához. És akkor utána így folytatja, hogy így történt Hartwig szerint Asterixnak a kiválasztása, beiktatása, Rómába küldése, egy időre áthelyezése, majd vissza Kalocsára. De ez egyik oka, így mondják, hogy ő érsek lett. De valószínű, hogy már előtte érsek lett, hogy püspökként ment Rómába, az bizonyos, hogy ekkor kapta az érseki címet, a fölött vitatkoznak. És akkor ide jön, itt szervezi az egyházmegyét. Tudunk róla egy esetet, hogy Bambergben, ahol mind a mai napig a Szent Istvánnak eleven emlékezete van, mert hogy bemegy az ember a bambergi domba, rögtön a bejáratnál, ilyen 2 méter magasságban egy lovas szobron ül, ami Szent István királyunk. Tehát ott őrzik az emlékét, de oda elment, és 45 főpap volt ott, amikor fölszentelték, illetve hát krizmával megkenve oltárokat is szenteltek abban a templomban. És azt jegyezték föl róla, hogy a 7. oltárt Asterix szentelte föl Bambergben. Tehát neves ember lehetett, hogyha egyszer ő ilyen tisztségre is, hiszen volt épp elég német püspök abban az időben már, hogy erre őt megkérték. Ezt is tudjuk róla, hogy ott volt, és hát, hogy amikor visszajött, akkor ugye a 30-as években halt meg. Tehát milyen lelkisége lehetett ennek az első érseknek, ezt én a regulából következtetem. Ugyanis, hogyha ő apát is volt, aztán Pécsváradon még apátságot létesített, őt nagyon-nagyon mélyen átjárhatta a regula szelleme. Azt említettem még az ünnepi beszédben is, hogy ő abban a reformbencés szellemiségben részesült, amit Klünben kezdtek el. Ugyanis az egyházban mindig vannak mélypontok. A mélypontokból mindig megújulások. A reformáció nem csak 1517-ben volt, hanem többször másod is az egyházba, csak az nem föltétlen okozott egyház szakadást. A 9. században elkezdődött Klünben egy olyan bencés szellemiségű mozgalom, ami átjárta egész Európát. Valami 200 kolostort, hanem sokkal többet, amelyeket összefűzött ilyen hálószerűen Klün, és kihatással volt mindegyikre. Olyan apátjai voltak a klüni kolostornak, hogy három kitöltött 150 évet. Odó, Odilló, a mi Odillónkkal, vagy az Odillóval volt kapcsolatban, mi Szent István királyunk. De ez körülbelül 250 évig virágzott. Ez a bencés szellemiség, még ami Szent László királyunk is kapcsolatban volt vele. Csak hadd mondjam el, hogy a Klünnek aztán az lett a vége, hogy már a huszita harcok alatt is sok támadás érte, de miután az Franciaországban van ez a klüni korostor, a francia forradalom teljesen elpusztította. Teljesen. A világhírű könyvtárát elkotyavetyélték. A köveket a nép elhordta. Szóval ezért tesz az ember mindig nagy kérdőjelet a felvilágosodásra. Hogyha egyszer egy ilyen 1000 éves kultúrtörténeti értéket úgy el lehetett pusztítani a haladás meg a tudomány nevébe. De akkoron, amikor kisugárzott, akkor egy óriási hatása volt. Óriási, mert a regulával, az óraért laborával, a imádkozzál, dolgozzál jelszóval a népvándorlás népeit egyrészt a keresztény szellemiségű imádságra, hitre rávezették, és a munkára. Mert a kolostorok körül nem csak a mezőgazdaság virágzott, hanem a művészetek, az írástudomány, az orvoslás akkori formája, hiszen hát a mindenféle füvek és gyógymódok a kolostoroknak voltak a sajátságai, hogy patikák működtek, a csodálatos építészet, szobrászat, festészet, az mind ott megtalálható volt, és ez beszőtte egész Európát. És ez a lelkiség töltötte el azokat, akik onnét jöttek, illetve akik ilyenfajta kolostorba nevelődtek. Mert ez kihatott Rómára, az egész európai területre a klüni kolostornak a hatása. De már most ott a regulát megpróbálták eredeti módon értelmezni. Ugyanis mindig az van egy új rend életében, hogy van egy nagy lelkesültség, az alapító megírja a regulát, de aztán sokan nem tudják követni, mert ellanyhulnak, meg már úgy gondolják, hogy ez akkor volt, most már nem kell követni. Egyébként a ferencesekre is jellemző volt ez, hogy majdnem széthullottak, csak Bonaventura volt az, amelyik akkor megmentette a ferences rendet. Most itt a regulában sok mindent olvasunk, de miután ő apát volt, az apátra vonatkozó intelmekből olvasnék föl, hogy mit írt Benedek, hogy milyennek kell lenni az apátnak. Amikor tehát valaki az apát nevét elvállalja, annak kettős tanítással kell vezetni tanítványait. Azaz, mindazt, ami jó és szent, inkább tetteivel mutassa meg, mint szóval, úgyhogy fogékony lelkű tanítványainak szóval adja elő az Úr parancsait, a kemény szívűeknek és együgyűbbeknek pedig tetteivel mutassa meg az isteni törvényeket. Érdekes, ugye a okos gyerekeknek elég, ha megmondják azt, hogy ne dohányozz, a gyagyábbaknak meg azt kell megmutatni, hogy a tanító se dohányzik, ugye? Amit pedig azokkal ellenkezőnek jelent ki tanítványi előtt, tetteivel jelezze, hogy olyat nem szabad tenni, hogy míg másokat oktat, maga elvetésre méltó ne legyen. Nehogy egyszer majd neki vétkesnek ezt mondja az Isten, miért hirdettette igazságaimat, s veszed szájadra szövetségemet, hiszen gyűlölted a fegyelmet, és szavaimat félredobtad magadtól. És ki testvéred szemében megláttad a szálkát, a tiedben nem vetted észre a gerendát? Csak utána mondja, ne legyen személyválogató a monostorban, egyiket a másiknál ne szeresse jobban, csak akkor, ha valakit a jó cselekedetekben vagy az engedelmességben jobbnak talál. A szabad szülőktől származottat, mert akkor voltak rabszolgák, meg szabadosok, ne tegye elébe a rabszolga sorból megtérőnek, ha csak valami észszerű ok nem forog fel. Tehát mondjuk az nagyon okos, és hát meg kell bízni. És ugye mondják, hogy az egyenlőséget mikor találták ki? Hát itt van, a regulába is, a Szentírás nyomán is, ugye? Hogy a szabad gyereket ne tegye előbbre, mint a rabszolgának a gyerekét. Egyformán kezelje. Ugye? De ha az apát az igazságosságnak megfelelően ezt tartaná jónak, hogy egyiket előbbre helyezi, járjon el így az egyesek sorrendjére vonatkozóan. Egyforma legyen tehát benne a szeretet mindenki iránt, s mindenki érdeme szerint ugyanazon fegyelem alatt legyen. És akkor nagyon hosszú, hogy szeresse, hogy büntesse őket, hogy fogadja el, tudja, hogy milyen nehéz és terhes feladatot vállalt magára, mikor apát lett, a lelkek irányítását, a sokféle emberek szokásainak szolgálatát. Az egyiket ugyanis gyengétséggel, a másikat dorgálással, a harmadikat rábeszéléssel vezesse. Mindenkihez sajátos jelleme és értelmessége szerint alkalmazkodjék, s igazodjék, hogy ne csak a rábízott nyájnak ne vajak árát, de a jó nyájnak gyarapodásán is örvendhessék. És akkor elnéha hanyagolja a lelkéknek az üdvét. És azt mondja, hogy mindenekelőtt el ne hanyagolja a rábízott lelkek üdvét, vagy azt kicsinek ne tartsa, mert túlságosan sok a gondja a mulandó és földi esendő földi dolgokban, hanem mindig gondolja meg, hogy a lelkek vezetését vállalta, s róluk számot is kell adnia, és hogy csekély vagyon ne hozza fel esetleg mentségül, emlékezzék meg mindig az írásról, keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és mindezek hozzáadatnak nektek. És hát itt mondja tovább, hogy milyennek kell lenni a tanácsban, egyáltalán az egész szerzet és közösségnek az irányításában. A regula pontról pontra ezeket leírja. Na most egy ilyen szellemiségben felnövekedett ember át tudta vinni a megyére, az egyház megyére. Tehát amit ő kisebb körökben tudott gyakorolni, és mondjuk ebben nevelődött, ő ezt át tudta vinni. És ezért is nagyon jó volt Szent Istvánnak a választása, hogy egy olyan embert, aki vezetni tudott már egy közösséget, mindenre gondja volt, azt egy nagy egyházmegye élére is oda tudja tenni. És még egyet, hogy milyen lelkiség volt ezen túl a bencés lelkiség. Hát a Szent Benedeknek ez volt a napi imádsága, szintén egy bencés, a Alkuin, ő Nagy Károlynak volt, ma így mondanánk, a kultuszminisztere, az jegyezte le a napi imádságát, amit valószínűleg a kolostorokban imádkoztak. Hát különben nem tudta volna Alkuin se. Tehát Szent Benedek apát ezt imádkozta naponta, és ez lehet, hogy ez egy ilyen napi imádság volt a bencések között is annak idején. Na most, hogyha valaki ezt elolvas és átgondolja, akkor azt mondjuk, hogy hát ilyen lehetett a mi Asztrikunknak a lelkülete is, hiszen ezt tanulta a rendalapítótól. Adj nekem, Jézusom, téged megértő értelmet, téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, irántad buzgó szívet, rád bukkanó bölcsességet, téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, téged dicsérő tetteket, a te szavaidra hallgató fület, a te nagyságodat szemlélő szemet, a te fölségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, a bajokat elviselő békességet, hozzád vágyó hű kitartást, és adj Jézuson boldog halált, jutalmaz jelenléteddel, fényes föltámadással, s az örökké tartó boldog életben adj jutalmul magadat, aki élsz és uralkodol mindörökké. És képzeljük el, hogy ami Asztrik érsekünk, ugye naponta egy ilyen imádságot mondott, ami az ő lelkületét formálta az évtizedek folyamán. A haláláról természetesen nekünk értesülésünk nincsen, hogy halt meg, minden bizonnyal az akkori átlag életkor szerint ő egy öreg ember volt. Öreg ember, aki eléggé megfáradhatott, mert Krisztus szeretete sürgette őt egész életében, és hát ugye ahhoz a templomhoz temették el, amelyet az ő idejében építettek, még ha Szent István is volt az, aki adott hozzá, gondolom, anyagi javakat, de hát azért azt felügyelni kellett, meg annál ott kellett lenni, tehát ő, hogy így mondjam, annak a templomnak a tövében kapott sírhelyet, amelyiket ő fölépítetett. Az első ilyen románkori székes egyházunkat, és hát hála Istennek, hogy rátaláltunk, és most már így más szellemben látjuk őt, hogy ott van, most is még kiteszik a papok, püspökök koporsójára kiszokták tenni a kelyhet, a paténát, mindig kitesszük, aztán nem is temetjük el, de kint van. Ugye a papi élet része az áldozat bemutatása, mivel ő püspök volt, oda tették a pásztorot, hogy ő neki kormányoznia kellett az egyházmegyét, mivel érsek volt, ott volt a pallium és a pallium tű. Tehát jól tudták az akkori körülötte lévő emberek is, hogy ez dukál azt a kérseknek, hogy sírjába kerüljön, mert őt jellemezni fogja, és a késő utókor számára is mutatja, hogy ki volt ő, mint egyházmegyénknek az első érseke. Hát én ezekkel a gondolatokkal is szeretném teljesebbé tenni az Asztrik évet, és azt a lelkületet, amit ő megélhetett, azt szeretnénk mi is valamiképpen elsajátítani. Az egyházmegye kiadott egy kis szentképet, Asztrik érsek képével, amelyen egy ilyen óhajtó imádság van, hogy mi is szentként tisztelhessük. Én záró imádságként ezt föl is olvasom, el is imádkozom. Urunk Istenünk, te Asztrik érseket kiválasztottad, hogy keresztény államiságunk kezdetén Róma püspökének áldását és az ezt jelképező szent koronát Magyarországra hozza. Szent István őt a te rendelésedből az újonnan alapított Kalocsai főegyházmegye első főpásztorává tette. Kérjük, hogy az ő áldozatos, imádságos élete mindig elevenen éljen főegyház megyénk főpásztorai, papjai és hívei szívében. Segíts minket is úgy tisztelni őt itt a földön, hogy a megbecsülés általa erősödjék közösségeink egysége és összetartozása. Ott, hogy őseink után mi is újra november 12-én ünnepelhessük őt szentjeit közösségében, szüntelen kérve közbenjárását és pártfogását. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.